Tisztelt konferencia, a vitát megnyitom azzal a két apró megjegyzéssel, illetve kéréssel, hogy egyrészről kérem, hogy kérdezzenek, reagáljanak az előadókra. Egyben azt is kérem, hogy az előadókra reagáljanak, hiszen ne feledjük, hogy a nap hátralévő részében lesz még mód a beszélgetésre. Tehát arra kérek mindenkit tisztelettel, hogy ha lehetséges, akkor a négy hallott előadásra reflektáljanak, illetve kérdezzenek, és hogyha kívánnak reagálni azt, akkor óvatosan is módjával tegyék meg, de mindenképpen tegyék meg. Parancsoljanak, hölgyeim és uraim! Az ne riasszon vissza senkit, hogy már régebb éden kéne lennünk. Simon Attila.
Csak azt akarom megkérdezni Gaucsik Istvántól, ez nagyon keveset tudunk a szlovákia magyar gazdaságról tulajdonképpen, és nyilvánvaló, hogy ez befolyásolta 68 recepcióját is, hiszen az, hogy a szlovákia magyarok többségeiben falusi lakosság voltak, mezőgazdasággal foglalkoztak, az azt is eredményezheti, hogy nem kapcsolódtak annyira be a 68-as folyamatokba, mint mondjuk a városi lakosság. Én irattam tavaly az egyik hallgatómmal egy szakdolgozatot, amely arról szólt, hogy Nyárasdon hogyan zajlott 68, és kiderült, hogy a nyárasdiak semmire nem emlékeznek 68-ból, mintha nem történt volna semmi. Arra emlékeznek, hogy hát egy szovjet tank keresztül ment egy nyárasdi személyen, ez megmaradt a nyárasdiakban, azon kívül szinte semmi nem maradt meg bennük 68-ról, minthogyha ott nem történt volna semmi. Nyilvánvalóan hallották a rádióban, hallották a televízióban, de nem sokat észleltek bele. Csak így bevezetőként mondtam, a valódi kérdésem az, hogy minden ilyen, a szocializmusnak minden ilyen válsága, az kihatott a gazdaságra is. 56 és már 50 előtt Magyarországon Nagy Imre program azzal járt, hogy tömegesen léptek ki a szövetkezetekből, szűntek meg a szövetkezetek. Van-e valami kimutatható hatása 68-nak és az egész folyamatnak, ami előtt elindul, a szövetkezeti mozgalomra, vannak-e megszűnések, vannak-e kilépések, vagy foglalkozott-e valaki ezzel? Szeretném megkérdezni.
Köszönöm szépen a kérdést. Tehát arról van szó, hogy tehát a kérdés lényege az, hogy a szlovákiai szocialista szövetkezeti mozgalomra hatottak-e az 56-os események? Vagy a 68-as események? Erre azt tudom válaszolni, hogy és lehet, hogy tanulságos. Ján Peseknek, egy ismert szlovák történész, 1990-ben megjelent egy tanulmánya, tehát a rendszerváltozás idején, előestén. Tehát 89-ben született meg a tanulmány, azonban 90-ben lett publikálva, és ott amire gondolsz, mert ő konkrétan a szocialista szövetkezetekkel foglalkozik, említést sem tesz 68-ról és 68 gazdasági reformjairól. Tehát a történészi szakma szerintem az igencsak zárkózott volt, és nem foglalkozott a problémával. Másik, tehát a helyi regionális szereplők, adott esetben a magyar nemzetiségű szövetkezeti tagság hogyan élte meg 68-at? Hát igen kevés a kutatás, vagy a kutatási eredmény. A szocialista szövetkezeti rendszernek az alakulása, bővülése az egy központilag irányított, központilag felügyelt folyamat volt. Az, hogy csökkente a szövetkezeti tagoknak a létszáma, a magyar régiókban, erre nem tudok válaszolni. Tehát gyakorlatilag kutatások nem folynak.
Őszintén szóval ezt vártam, hogy nincs kutatás, tehát valószínűsíthető.
A probléma az, hogy itt minden előadáshoz tulajdonképpen egy külön vitát lehetne szervezni, mert sok olyan dolog van, amiről mondjuk ha speciálisan a magyarság helyzetével foglalkozunk, akkor elsősorban ezeket a kérdéseket abból a szempontból kellene megvilágítanunk, hogy is volt. Például a szövetkezeti mozgalommal kapcsolatban. A szövetkezeti megalakulásában a szlovákiai magyarság élen járt. Miért járt élen? Mert tulajdonképpen neki nem volt fődje, a Benes dekrétumok alapján neki minden vagyonát elkobozták, úgyhogy tulajdonképpen ő azt a fődet vitte be, hogy úgy mondjam, név szerint, amit tőle már elkoboztak a Benes dekrétumok alapján. Ebből kifolyólag, hát mondjuk a úgy alakult a helyzet, hogy a szlovákokkal szemben sok helyen a magyarok jártak élen a mezőgazdaság szocializálásával kapcsolatban. Ebből néhol hasznot is tudtak húzni, mert az állam és a párt természetes dolog, hogy támogatta a szocialista szocializálódást, és az ügyes szövetkezeti elnökök bizony nem egy faluban, hát ennek az alapján jól működő és mezőgazdasági üzemeket tudtak létrehozni, ahol jóformán az egész falu lakossága tudtak úgy, ahogy foglalkoztatni. Mondjuk ezt csak egy példának hozom föl, de fölött más gondok volt, az 68 után például. 68 után, mivel a határok föllazultak és a határok átjárhatósága is szabaddá vált, ez úgy alakult például a Csallóközben, még máshol is, hogy a szövetkezetek, a magyar falvak szövetkezeti vezetői fölvették Magyarországgal a kapcsolatokat, és a Magyarországon a Kádár rendszerben már viszonylag jól működő mezőgazdasági üzemek és mezőgazdasági termelésnek a pozitívumait szinte egy az egyben áthozták ide, hozták a nemesített gabonát, a nemesített kukoricát, és ezt csak kiderült az, hogy hát itt több faluban, ahol ilyen kapcsolatokat létesítettek Magyarországgal, viszonylag jó módban kezdtek élni az emberek, eltűntek a régi épületek Csallóközből, mindenhol cserepes, négyszögletes, úgynevezett sátortetős házak, még stb. Épültek végig, a paluárca átalakult, és hát sok-sok dolog, más dologban. Például ezt kényszerítette ki, ha már arról beszélünk, ez a helyzet kényszerítette ki azt, hogy Nyitrán a mezőgazdasági főiskolán, az egyetemen, a mezőgazdasági egyetemen a magyarok létszáma jelentősen megnőtt, a szakemberképzés ebből kifolyólag magyar szempontból is javult, és szakképzett emberek kerültek a szövetkezetek élére, tehát létrejött az úgynevezett, itt merném állítani, akkor jött létre a magyar és szlovákiai magyar értelmiségnek egy új rétege, a mezőgazdasági értelmiségnek a jelentős létszáma, amely már, hogy úgy mondjam, partnere lett mindenféle színvonalon a faluban egyedül uralkodó tanítói magyar értelmiségi gárdával. Egy egészen sok szempontból hasznos folyamat indult el. Úgyhogy sok kérdés van, amit én most csak a mezőgazdaságra, ez volt az előadás és utolsó, de többi előadásokkal kapcsolatban is hát sok olyan dolog volt, van, ami össze lehetne vitatkozni. Sok dolog van, ami mondjuk, hogy hát nem éppen úgy működött, mint ahogy a felső politikai érdekek eltervezték és megkívánták, mert hát egyfajta szabadabb életmód eleve új lehetőségeket tart a lakosság, és így egy szlovákiai magyarság elé is. Meg kell mondani őszintén, hogy a szlovákiai magyarságban az élni akarási erő, hogy úgy mondjam, teljesen regenerálódott, létrejött, épp úgy az élni akarás és a tervezés, a jövő tervezés és optimizmus. Egyfajta, szóval akárhogy is vesszük, 68-nak ezeket az eredményeit lehetetlen eltörülni, és még egyet szeretnék, további kérdés az, hogy 68-ban a szocializmust akartuk megjavítani, vagy valamit, egy jobb szocializmust akartuk. A felejét, a saját életünket akartuk megjavítani, a szlovákiai magyarok a maguk életét akarták megjavítani, és sorolhatnám így végig az egész dolgokat. Hát mondjuk ha visszanézünk, hány új iskola épült a falukban, még minden van, kultúrházak építek. Olyan kultúrházakat építettek egy-egy falukban, hogy ez szinte már, úgy mondjam, mert az elnök ugye jól tudott helyezni. Itt néhány patonyi elnököt is el lehetne emlékezni, véletlenül Nyárasdot is lehetne említeni, még más szövetkezetek, ahol a elnök politizálni is ki tudta használni. Ezek ugye egyszerű dolgok, lehet, hogy én úgy nézem, mint író vagy újságíró, és ezekre nagyobb fontosságot tulajdonítok, mint az általános állami rendelkezés és irányelvek, hogy ezek hogy változtak meg, hogy nem változtak meg. Tudjuk, hogy az élet nem mindig igazodik ezekhez az irányelvekhez.
De azért, mintha lett volna egy ilyen erős közösségi indítatás is, hiszen, ahogy Varga Sándor is mondta, itt egy generációs probléma is volt egy indulás. Úgyhogy én, ha a tisztelt közösség, dobnám is tovább a labdát, hogy...
Én szintén erre az előadásra szeretnék reagálni, meg Szőke Jóskának egy megjegyzésére. Igaz, hogy sok helyen, sok faluban az emberek föld nélküliek voltak, de egy számos olyan falu is volt, ahol bizony voltak elég tehetős gazdák is még a 40-es években, 50-es évek elején, akiktől nem kobozták el a benesi dekrétumok alapján a földet, és bizony én konkrét példák alapján beszélek, voltak olyanok, akiket hát terrorral kényszerítettek a szövetkezetbe. Ítéletekről tudunk, hogy bányamunkáról, Handlováról, Jákimovba elvitték az embereket. Tehát azért, mert nem akart belépni a szövetkezetbe, nekem volt egy ilyen nagybátyám például, aki 3 évet töltött Handlován a bányába, azért, mert nem akart belépni a szövetkezetbe. Úgyhogy ilyen volt, na de nem is erről. A másik ilyen szempont, hogy a szövetkezeteknek a tehát azok a magyarok, akiknek volt földjük, azok nem akartak belépni, azokat úgy kényszerítették be szinte terrorral. A másik szempont pedig az, hogy az áttelepített szlovákok, akiket idehoztak, azok aránylag gyökértelenek voltak itt, kaptak ugyan földet, legtöbbjük nem is tudott vele mit kezdeni, és ők voltak azok, akik elsőnek beléptek a szövetkezetbe. Na most az ilyen szövetkezetek, ahol ők más nem lévén irányítottak, nem működtek jól. Az igazán jól működő szövetkezetek azok voltak már később, ahol ilyen gazda embereknek, hát később kinevelt mezőgazdasági szakemberek irányítottak. Aztán az a prosperálás, amit Jóska itt fölvázolt, az valóban igaz, tényleg átalakult a magyar falu, és ez a nagy részt a szövetkezetek működésének köszönhető. Na most ezt azért szintén óvatosan kell így kijelentenünk, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk nem ez a szocialista rendszer jön, és van egy mondjuk piacgazdasági fejlődés, hogy alakultak volna a dolgok. De én egy másik problémára szeretném még figyelmet ráirányítani. Mindenféle dologgal az ember a történelmi kutatásai során találkozik. Engem egy dolog minduntalan hát a gondolkodásra késztet a gazdasági fejlődéssel kapcsolatban. Ugyanis végigvonul szinte az egész szlovákiai magyarság történetén az, hogy ez a délvidék, a Magyarország, a magyar lakta vidék egész végig Kelet-Szlovákiáig mindig elmaradottabb, mint az ország többi része. Most vizsgálta, most ezt kérdésként teszem föl, mert ezt érdemes lenne, ha nem vizsgálta senki, érdemes lenne megvizsgálni. Persze ez egy nagyon komplex és nagyon nehéz kutatás lenne. Kimutatni azt, hogy az a határmeghúzás, amelyik létrejött az első világháború után, amely szétvágta a természetes régiókat, egyik oldalon és másik oldalon is, elveszítették a gazdasági infrastruktúrájukat, hátterüket az ott élők, és hogy ez mennyiben befolyásolta azt a lemaradást, ami aztán ebben a régióban bekövetkezett. Úgyhogy ez lenne a jövő gazdaságtörténészeinek egy nagy feladata ezt kimutatni, mert ez máig tartó folyamat szerintem. Tehát ugye a szlovák kormány is mindig azzal foglalkozik, hogy a lemaradott régiók meg az EU-val kapcsolatos belépés során is, ugye egyik fő feltétel volt, mikor Szlovákia belépett, hogy meg kell valósítani az egyes régióknak a kiegyenlítődését, tehát a lemaradó régiókat valamilyen módon felemelni és fokozottabban segíteni őket. Tehát ez egy nagyon aktuális téma.
Köszönjük szépen. Popi Árpádtól szeretnék kérdezni, hogy Árpád, volt-e olyan érzésed, mennyire gondolod őszintének a szlovák kormány, vagy az alsóbb szerveinek a törekvését a magyarokkal való, hogy így mondjam, megegyezése, kiegyezése? Nekem kicsit úgy tűnt, hogy időhúzás zajlott, de ezt nem mondd meg. Tehát mennyire gondolod őszintének a forrásaid alapján a szándékot, hogy legyen nemzetiségi tanács, és így tovább.
Tudjuk, hogy végül is nem valósultak meg azok a szándékok, amik azok a törekvések, amelyeket magyar részről megfogalmaztak. Ezt általában a normalizáció rovására írjuk, illetve a megszállás rovására. Tehát tényleg én is föltenném a kérdést, hogy mi lett volna akkor, hogyha nem következik be a megszállás, és hát akár a reform folyamat győz, hogy akkor megvalósultak volna-e magyar részről megfogalmazott törekvések, és én attól tartok, hogy akkor is, akkor sem. Tehát valószínű, és ezt már jelzi az, hogy a hozzáállás a csemadok által megfogalmazott állásfoglaláshoz, illetve a Szlovák Kommunista Párt akcióprogramja mind azt jelzi, hogy nem volt meg a szándék abban, hogy a magyarság részéről megfogalmazott akár az önigazgatás elvét, vagy a saját képviseleti szervekre való igényt tényleg teljesítsék is szlovák részéről. Hát ugye erről szólt is az előadásom, hogy amik létrejöttek, az is amolyan fele más nemzetiségi szervek voltak, azokat aztán végül is felszámolták. Hát én meglátásom szerint, hogyha győz is a dubcseki vonal, és nem következik be a megszállás, akkor sem lett volna sokkal jobb végeredménye. Erről már Szlovákiában döntöttek ezekről a kérdésekről, tehát a Prágában már nem nagyon szóltak bele a szlovákiai viszonyokba, főleg a föderalizáció után. Tehát ugye Dubčeknek az hatalma, hogy a csillaga hamarosan le is hanyatlott, és Huszák vette a kezébe. Hát a szlovákiai eseményeket már lényegében korábban is Huszák irányította, mint a Szlovák Kommunista Párt főtitkára, és hát tudjuk, hogy Huszák 45 után sem tartozott azok közé, akik pozitívan viszonyultak volna a magyarsághoz, és hát végül is úgy alakult, hogy 68-69-ben ismét az ő kezében volt a döntésnek a joga eszköze. Tehát ez is köze játszott abban, hogy végül is mindent leépítettek, amit úgy, ahogy létre is hoztak.
Ezért mondtam ezt, hogy minden előadás tulajdonképpen. Én ezzel kapcsolatban egyetértek veled, hogy a szándék az mondhatnánk úgy is, hogy nem volt őszinte, amikor a magyar reformokat 68-ban egy ideig támogatták, de ez csak politikai taktika De ezt nehéz és szinte lehetetlen ma már bizonyítani. Én itten a vita során akartam arról szólni, hogy a egész 68-as esemény sor, mielőtt a föntről irányított reformok korszaka lezárult körülbelül márciusra, és tényleg a prágai tavasz, tehát a reformok tulajdonképpen tavaszra értek be, hogy ez alatt az idő alatt a háttérben sokféle olyan dolog történt, amiről még ma sincs tudomása a történetírásunknak. Egy ilyen dolgot szeretnék mondani, az, hogy február első napjaiban, a dátumot pontosan nem tudom megmondani, de érdekes dolog történt. Egy régi barátunk, Titnyiszki költő, aki főleg az irodalmi vonalon épített ki a magyarság felé kapcsolatokat, titkos megbeszélésre hívta meg Lőrinc Gyulát, Dobos, és engemet a ifjúsági lapok. Hogy miért minket választ, erről megint külön kéne beszélni, és miért, és hogyan. A dolog az, hogy ez a titkos találkozó, ez akkor jött létre, amikor úgy nézett ki, hogy Huszákot továbbra is ignorálni akarják, nem akarják bekapcsolni a politikai életbe. Tehát az, hogy Huszáknak valamilyen módon vissza kellett szerezni a társadalmi szerepét, és ebben sokak szerint, és Titnyiszki szerint is az volt a dolog, hogy az ő ellene főhozott vádakat, azokat tisztázni kell a magyarok felé is. Miért volt szükséges? Azért, mert a szlovákok rájöttek arra, hogy ahhoz, hogy ők előre jussanak a cseh és a szlovák viszony rendezésében, biztos háttérre van szükségük a magyarok oldaláról. Tehát nem lehet olyan helyzetben a csehekkel eredményesen rendezni a szlovák kérdést, ha a magyarok itten teljes, totális elégedetlenségbe élnek, és ezt a elégedetlenséget a csehek kihasználhassák a szlovák törekvésekkel szemben. Én ezt így látom, hogy ez indíthatta azokat a dolgokat el, hogy ezt a titkos találkozóra meghívtak bennünket, Titnyiszki lakására, és a találkozóra természetesen Lőrinc Gyula nem jött el, mert hát a párttagság tilt mindenféle ilyen frakcizózás, stb. Azon kívül ő feltételezem, hogy Lénárt, akivel a legjobb barátja, aki a miniszterelnök volt, akkor Prágában, hogy az úgynevezett Joskóval ő ezt konzultálta, hogy mit csináljon most ebben a helyzetben, és ő is azt tanácsolta, hogy ne. Huszáknak a helyzete teljesen labilis volt, azért, mert amikor Dubček visszaérkezett Prágából, mint a CKP első titkára, a repülőtéren egy elég népes tömeg fogadta, ahol ő kijelentette azt, hogy ebben az országban nem zöldül fű se a novotnistáknak, se a huszákistáknak. És ez többféle szempontból lehetetlen röviden megmagyarázni, hogy ez mit jelentett, de biztos, hogy ez olyan helyzetet teremtett a huszák számára, hogy lépnie kell. És őt addig csak az írószövetség támogatta, és a szlovák értelmiség egy jelentős része a háttérből. Azok is, akik, hogy úgy mondjam, Dubčeket hatalomra juttatták. Mert Dubček föllépése tulajdonképpen azokkal az elképzelésekkel jött, amivel a háttérben Huszák is működtetett. Ne. Szóval erről a találkozóról csak annyit szeretnék még itt elmondani, mert az egész igen érdekes se zajlott le, mert azt mondta, hogy azért szeretne velünk beszélni, hogy tisztázza az ő szerepét a háború után történtekkel a magyarok ügyében, és hogy szeretné azt, amink ezt a magyarok felé ezt a közvetítenénk. Tehát ne, azt, hogy nem ő találta ki a kitelepítést, és stb. Stb. És hogy azok már Moszkvába előkészített dolgok voltak, amikor tulajdonképpen ő a felszabadulás után tudjuk azt, hogy Léván csatlakozott az oroszokhoz, és Léváról aztán küldték, mikor Beszterce bánya is felszabadult, akkor meghívták őt Moszkvába, úgyhogy ő Moszkvába akkor ment oda, és és Titnyiszki ne ezt elmondta nekünk, hogy hogy volt az ő dolga. Itt több zavaró körülmény is van, hogy ő tényleg nem tudott arról, hogy Moszkvában mit terveznek a szlovákiai magyarokkal kapcsolatban. Egy ilyen tényező van, amit zavarosan hát, hogy ő a Malinovszky stábjában, mint tanácsadó működött egészen márciusig. És történt egy érdekes dolog abban, hogy Malinovszky hogy viszonyult a szlovákiai magyarokhoz. Történt ott egy dolog az, hogy Malinovszky megtiltotta azt, hogy a magyarokat bolygassák és zaklassák azzal, hogy kitelepje. A szlovákoknak az volt a szándéka, hogy ha oroszok mennek, ők dobálják ki a magyarokat, épp úgy, mint ahogy a csehek meg is csinálták a németekkel a maguk országával. Ezt a Malinovszky megtiltott, azt mondta, hogy ő a front mögött semmiféle zűrzavar, meg ilyesmit nem tűr. És ehhez megkapta Moszkvába is a támogatást. És még egy érdekes dolog volt, hogy ebben milyen szerepe lehetett a huszáknak, azt nem tudhatjuk. Volt egy dolog az, hogy tulajdonképpen ott jelent meg az első magyar újság a háború után, Wittenbergnek a szerkesztésében magyar újságot adatott ki, Malinovszky ottan a szlovákiai magyaroknak lévően. Ezt akkor tudtam meg, mikor a bibliográfiámat készítettem, szóval a lényegét mondom. Huszák azon kívül, hogy ezt elmondta, hogy volt Moszkvában, stb. Ezzel kapcsolatban még a mi kívánságainkat is teljesítette azt, hogy önigazgatás elvére kell, törvényesíteni kell a szlovák-magyar viszont önigazgatás elve alapján, és egy időben kell a szlovákokkal. Mert a szlovákok úgy mondták, hogy majd a csehekkel rendezzük, és utána majd mint fönnhatók a szlovákok, a magyarokkal. Ebben nem akartunk belemenni, és ő ezzel egyetértett, és véleményem szerint az Alkotmányjogi Bizottságban, még az egész tevékenységben, mert véletlenül úgy hozta, hogy mint miniszterelnököt őt bízták meg az új alkotmány kidolgozásával, és ott de facto az ígéreteiből, hogy mit teljesített, mit nem, ez tudományos vizsgálatnak a kérdése. Úgyhogy... Ugye ez